Imádkozni jöttem ide, szent felséged elejébe, míg szent neved ünnepelem, szívembe szállj le, Istenem.
Áldás, békesség, jó reggelt kívánok mindenkinek, Isten hozott meg is.
Áldás, békesség, jó reggelt, sziasztok! A fényem vagy dallal fogunk kezdeni, úgyhogy biztatok mindenkit, hogy csatlakozzon.
Kétségemben és bajomban, de nem hagysz ott a tudatban. Szeretetet átvezem, örvényben a
én lesz. Valahol ugyanott van, mint a fényem, hogy a diáknaptárban, úgyhogy...
Amen.
köszöntelek benneteket az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amiképpen megvan írva Lukács evangéliumában a 8. részben, a 40, 41, 42. valamint a 49. verstől az 56. versig bezárólag.
Amikor Jézus visszatért, a sokasság örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt. Ekkor egy Jairus nevű ember eljött hozzá, aki a zsinagóga előjárója volt, és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába. Mivel egyetlen lánya, aki mintegy 12 éves volt, halálán van. Még beszélt, amikor jött valaki a zsinagóga előjáró házától, és így szólt: lányod meghalt, ne fáraszd tovább a mestert. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki: ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Amikor bement a házba, senki sem bocsájtott be, csak Pétert, Jánost, Jakabot, meg a kislány apját és anyját. Mindnyájan sírtak és gyászolták a lányt, de ő így szólt hozzájuk: ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő azonban megfogta a lány kezét és szólította: lányom, ébredj! Ekkor visszatért bele a lélek, és azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. Szülei nem tudtak hová lenni az ámulattól, ő pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek ne mondják el, ami történt.
Eddig Istennek írott igéje. Visszakapni valamit, amit lehetetlennek ismerünk, amit lehetetlennek tudunk. Lehetne ezt a címet is adni a mai reggeli igerésznek. És Jairussal ez megtörtént. Hiszen azt olvastuk itt a történetben, még egyszer egy kicsit röviden összefoglalva, hogyha nem igazán sikerült figyelni, hogy egy előjárónak, egy zsinagóga vezetőnek, egy rabbinak haldokolt a lánya, és ő ebben a helyzetben tudta, hogy Jézus a közelben van, és elment Jézushoz, tőle kért segítséget, meghívta a házába, Jézus el is indult vele, közben még egy gyógyításos történet is zajlott, ezt kihagytuk ebből a történetből. Szóval Jézus elindult vele, megérkezett a házába, ott már közölték vele, hogy, és korábban is ment a híre, hogy meghalt a lánya. Próbáljuk egy kicsit elképzelni ezt a lelki állapotot, hogy mind ment keresztül ez az édesapa, és mind mennek keresztül a szülők. Szóval megérkezik Jézus, ott vannak a siratóasszonyok, ott vannak azok, akik a helyi szokás szerint már a halál és a temetésnek a ceremóniáját kezdik el végezni, és Jézus pedig bemegy csendességében a szülőkkel, a tanítványokkal is, és feltámasztja ezt a kislányt. Szóval Jairussal ez megtörtént, amit mi lehetetlennek ismerünk, mert hogy összességében van ismeretünk, fogalmunk a feltámadásról, a Biblián keresztül, de a mai napokban, a hétköznapokban mi ezt nem tapasztaljuk és nem éljük meg. Jairussal ez megtörtént. Meghalt a lánya, majd Jézus pedig feltámasztotta. A mai reggeli és az ezévi hétfő reggeli szolgálatoknak az alcíme az, hogy az öröm hogyan van jelen jó néhány történetben és azokban is, amiket kiválasztottunk így a hétfő reggelekre. És amikor Ági néni átküldte nekem péntek magasságában, hogy mi is lenne a mai reggeli igének, a szolgálatnak az igéje és a címe, akkor azt is odaírta, hogy öröm Jairus házában. És hogy egy kicsit ezt a történetet megpróbáljuk összekötni az örömmel, akkor azt látjuk, hogy egy hihetetlen nagy öröm van benne, sőt azt is mondhatnám, hogy felfoghatatlan öröm van benne. Hiszen hogyha valaki átéli mindazt, amiről a történet szól, azokat a mélységeket, azokat az érzéseket, amiket benne van, hogy egy szeretett gyermeket és egy gyermeket valaki elveszít, és utána pedig visszakapja, akkor ez nem egy olyan öröm, amit megosztunk a Facebookon, meg az Instagramon is, de jó, hanem ez a döbbenetes öröm, és érdekes a történetnek is a vége, hogy Jézus azt mondja, hogy ne mondjátok el senkinek, persze jó kérdés, hogy ott voltak a siratóasszonyok, hogy biztos, hogy híre ment ennek, de hogy ez arról szól, hogy nem csak így kikürtölni a világba, hogy hú de jó, mi történt, hanem mindezt átélni egy óriási ajándék lehetett, egy óriási döbbenet. Szóval, hogy milyen öröm volt ez, milyen örömöt élhetett át ez az édesapa és ez az édesanya, valamilyen felfoghatatlan örömöt, de arra mutat rá az ige a mai reggelen, arra tanít bennünket, hogy van ilyen öröm is. És azt gondolom, hogy tényleg nehéz átélni, nehéz egy kicsit belegondolni magunkat, hogy mi is történt ott. Reménység szerint legtöbben nem is érthetitek ezt a történetet, hiszen nem ért benneteket még olyan veszteség, amit ehhez a helyzethez lehetne hasonlítani. Biztosan vagytok többen, akik nagyszülőktől, közelállóktól búcsúztatok, konkrétan itt a temetésre, halálra gondolok, hogyha valaki a szeretteitek közül elhalálozott. Szóval részben már ismeritek ezt, ismerhetitek ezt, van róla fogalmatok. Vélhetőleg, remélhetőleg kevesebben vagytok, akik közvetlen családtagtól is búcsúztatok. És azt tudom mondani, és azért mondom ezt még akkor is, hogyha fájó, mert ez lehet valami hasonló érzés ahhoz, amit itt Jairus átélt, Jairusnak a szomorúságát, és hogyha egy kicsit belegondolunk, hogy milyen lehetne visszakapni valakit, akit nagyon nehezen engedtünk el, visszakapni valakit, akiről az a tudatunk, hogy most vélhetőleg nem fog újra bekopogtatni az ajtón, de reménységünk van afelől, hogy majd Isten színe előtt, vagy Isten jelenlétében újra találkozhatunk szeretteinkkel, akkor talán tudjuk és értjük, hogy mit élhetett át itt Jairus. Még egy kicsit talán ide tartozik veszteség, mi az, amikor elveszítünk valamit, és úgy pontot teszünk a végére, fájdalmas téma, de valami ilyesmi lehet az is, amikor esetleg gyermekként azt éled át, hogy szétesett a családod, vagy szétesett valamilyen kapcsolatod. Szóval visszakapni valamit, amit lehetetlennek ismerünk, amit már mi magunk is lezártunk. Valami ilyesmi történik itt Jairus történetében, lányának a feltámasztásának a történetében. Jó kérdés, hogy hisszük-e, hogy be tudjuk-e fogadni hittel mindazt, amit a Szentírás írt. Szóval elég mély üzenete van, sok tanulsága vannak még ennek a történetnek, ezen a felfoghatatlan örömön túl, és azért, hogy ne e körül pörögjünk ezen a reggelen, ezért sorolom ezeket a tanulságokat, mert ezekre is érdemes figyelni, ezeket is nézzük meg. Itt van először is Jairus hite. Itt van egy édesapa, itt van egy előjáró, egy hitbeli előjáró, egy rabbi, egy tanító, akire mindenki felfigyel. És az első érdekes dolog, ami megfogott ebben a történetben, hogy képzeld bele magad a helyzetben, ott van egy betegség helyzete, még akkor él a kislány, már haldoklik, már tudják, hogy hú, ebből baj is lehet, és ebben a helyzetben szülőként ott vannak vélhetőleg mellette mindketten, édesanya, édesapaként, az édesanya is ugye később szerepel a történetben, de Jairus ott hagyja a haldokló gyermeket. És abba gondoltam bele, hogy tényleg milyen erős hit kellett ahhoz, hogy ne az legyen benne, hogy a végsőgig ott akar maradni, hogy fogja a kezét, hogy körülötte legyen, hogy ő maga is, hanem képes otthagyni ezt a helyzetet, képes ebből kiszakadni, és képes elmenni Jézus után, vélhetőleg tudta, hogy újra Kapernaumban van, tudta, hogy a közelben van, és képes elindulni azért, hogy segítséget hívjon és segítséget kérjen, de azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nagy dolog. A másik, a történetből talán kiderült számotokra, hogy nem számít neki, hogy ő rabbiként Jézushoz megy. És hogyha tudjuk, hogy a zsidók hogyan szívlelték Jézusnak a tanításait, vagy jelenlétét abban az időben, akkor tudjuk, hogy nem nagyon szívlelték Jézus tanításait, de hogy ő neki ez nem számít ebben a helyzetben, túllép ezen a helyzeten, sőt azt olvassuk, hogy akkor, amikor elmegy Jézushoz, akkor nyilvánosan leborul előtte. És ebben az is benne van, hogy bár Jézust is rabbinak hívták a saját maga tanítványi körében, és valóban ő is rabbi és tanító volt, de hogy nem úgy közelített Jairus Jézushoz, hogy hát kollega, lenne itt egy helyzet, gyere már, segíts már esetleg, mert hogy lehet, hogy te ebben ügyesebb vagy okosabb vagy, és majd lehet, hogy én is tudok neked valamit segíteni később. Szóval túllépett még ezen a kollegális viszonyon is, ha szabad így hívni ezt a helyzetet, és egyszerűen csak oda borul Jézusnak a lába elé. És ez is a hitnek, a Jézusba való kapaszkodásnak a nagyon szép kifejezése. Túllépi ezeket a határokat, ott hagyja a haldokló gyermeket, inkább megy segítséget keresni, és nem ragad bele a szomorúságába, a félelmébe, és túllép azon is, hogy akkor ő most zsidó egyházi vezetőként mit fognak róla mondani. Nem is csak titokban üzeni Jézusért, hanem személyesen megy, és nyilvánosan leborul Jézus előtt. Ha értjük ezeket a gondolatokat, akkor talán érthetjük azt is, hogy ezek nagy gondolatok. Aztán menjünk tovább, ahogy haladunk a történetben, azt látjuk, hogy volt itt közben egy a 12 éve vérfolyásos asszonynak a meggyógyítás, amiről jó, hogyha tudjuk, hogy ha valaki ilyen helyzetben van és megérintett egy másik embert, akkor az a másik ember tisztátalanná vált. És nyilván, ahogy a történet haladt előre, ezt Jairus is átélte, és És ahogy Jézus bemegy a házába, jó, hogyha tudjuk, hogy ő maga és a háza is tisztátalanná válik ezen keresztül. És nyilván ez sem számított. Azért mondom ezt, mert egy kicsit gondoljunk bele abba, hogy azok a dolgok, azok a félelmeink sokszor hogyan gátolnak bennünket, és hogyan nem engednek igazán a lényegre koncentrálni egy-egy adott helyzetben. Szóval ezek itt most nem akadályozták Jairust. Nem érdekelte, hogy tisztátalanná válik azáltal, hogy Jézus bemegy a házába. Szóval itt van 4-5 olyan gondolat Jairus hitére mutatva, amiről érdemes gondolkodni. És azt írtam fel tanúságul ezután a kis rész után magamnak, hogy a hit az, amikor van tétje a dolognak a részedről is. És felismerjük-e azokat a helyzeket, hogy mi az, amit nekünk kell megtenni. Sokszor úgy gondolkodunk a hitről, vagy a csodatételről, vagy úgy várjuk a csodát, vagy úgy várjuk Jézusnak a segítségét, hogy nekünk ne legyen benne semmilyen rizikó. Vajon amilyen helyzetekben most benne vagy, mi az, amit úgy érzed, hogy neked meg kellene tenni, hogy ki kellene lépni, divatos ezt mondani, a komfortzónából, de valóban így van. Képesek vagyunk-e meg ezt megtenni? Képesek vagyunk-e olyan dolgot tenni, cselekedni, ami félelmek között van a mi gondolatainkban, de hogy ezt megtesszük, mert szeretnénk túllépni ezen, és szeretnénk igazán Jézus közelébe jutni. Felismerjük-e azt, hogy mi az, amit nekünk kell megtenni egy-egy ilyen helyzetben, hogy valóban próbára tudjuk tenni a hitünket. A hit az, amikor van tétje a dolognak a részedről is. Ez az egyik csomag, tanulságcsomag a mai reggeli történetben. Aztán a másik tanulságcsomagnak azt a címet adtam, hogy Jézus érzékenysége, személyes figyelme. Olyan szépen itt van ebben a történetben is. Az a gondolat van bennem, hogy de jó lenne így megélni, megtapasztalni sokszor Jézusnak a jelenlétét. De hogy mi az oka ennek, hogy ezt nem így éljük meg, az jó kérdés, de hogy Jézus ilyen, az biztos, és erről beszél ez a történet is. Irányt vált Jézus. Azt olvassuk, hogy ott van Kapernaumban, sok beteget gyógyított, körülvették nagyon sokan, szorongatták őt. Gondoljátok el, amikor egy olyan világban, ahol még nem nagyon voltak gyógyszerek, teljesen másképp gondolkodtak az emberek a betegségről, tudták, hogy ott van Jézus, aki sok beteget meggyógyított, nem csak annyit, amennyi a Bibliában benne van, hanem sok helyen olvassuk, hogy reggeltől estig gyógyította a betegeket és csodákat tett. Szóval, hogy ebben a helyzetben ő ott volt, és biztos, hogy volt egyfajta gondolata, volt egyfajta terve, de hogy amikor Jairus megjelenik ebben a történetben, akkor képes volt irányt váltani. És azt mondani, hogy jó, elmegyek a házadba, és utánad megyek. És nem azt mondta, hogy hozz ide a gyermekedet, mert milyen sokan vannak itt, meg ezen a tömegen hogyan verekedjük át magunkat, hanem azt mondta, hogy elmegyek hozzád, irányt vált. És ezt azért teszi meg, mert hogy érzékeny Jairusnak a problémájára. Azért megy oda, hogy meggyógyítsa a lányát. És megint csak keret történetben nem olvastuk a történetet, véletőleg sokan ismeritek, ugyanilyen közbeni irányváltás történik akkor, amikor a vérfolyásos asszonyt is meggyógyította, de hogy Jézus erre képes és hajlandó megtenni, hogy csak rád figyeljen, hogy csak veled foglalkozzon abban a helyzetben. A másik gondolat itt olyan szép, amikor azt vesszük észre, hogy már ő maga, már Jézus bátorítja Jairust. Szóval megy Jairus, kéri Jézusnak a segítségét, oda borul a lába elé, azt mondja, hogy segíts rajtam, és közben megérkeznek a hírrel, hogy már meghalt a lányod. És ez egy olyan fordulópont lehet, és biztos, hogy az is volt, amikor lehet, hogy Jairus azt mondta volna, hogy jó van, akkor már nem kell jönnöd. Hát ez a döbbenet egyáltalán, hogyha egy közelálló szerettednek a halálhírét hallod, az milyen, de hogy ebben a helyzetben Jézus rögtön azt mondja, hogy ne félj, csak higgy, és meggyógyul a lányod. Hogy ő az, aki már lelki gondozza Jairust, ő az, aki már bátorítja, hogy megyek, és ne félj, és minden rendben lesz, és nem Jairusnak kell kérlelni már Jézust, hanem itt már Jézus karolja fel, és öleli át Jairust. Bemennek a házába, ott vannak a siratók, az akkori szokás szerint, készülnek a temetésre. Ez azt is jelenti, hogy nem közeli távolság volt ez összességében, amit meg kellett ott tenniük, szóval véletlenül nem a szomszéd utca volt ez. És Jézus, amikor oda megy, akkor azt mondja a jelenlévők előtt, hogy miért siránkoztok itt, hiszen csak elaludt. Ez az elalvás, ez az ige magyarázatban egyértelmű, hogy ez az emberi halált jelenti, csak az örök élet és az üdv történet tekintetében ez a szóhasználat azt jelenti, hogy ez az az állapot, ami felett az Istennek hatalma van, mert hogy neki hatalma van feltámasztani a benne hívőket, a hozzá ragaszkodókat a halálból. És ilyen értelemben mondja Jézus, hogy elaludt, valóban meghalt, és azt is jelenti, hogy azért nyilván az akkori ember is ismerte az élet különböző szakaszait és helyzeteit, de hogy kinevették Jézust, és itt ez is megerősíti, hogy itt aztán valóban a gyermek feltámasztásáról van szó. Szóval, amikor Jézus azt mondja, hogy csak elaludt, akkor képzeljétek el ezt a morbid szituációt, amikor ott vannak a felfogadott sirató asszonyok, hogy jaj, veszékelnek, mert hogy voltak ilyen sirató asszonyok, és ebben a szomorú, gyászos helyzetben egyszer csak kiröhögik Jézust. Milyen érdekes, egy kicsit álljunk meg itt, három evangélium is leírja ezt a történetet. Lukács írásánál érdekes az, hogy kinevetik Jézust, Lukács már ezt akkor mondja, amikor már a szülők és a három tanítvány van bent a szobában. És ez egy kicsit bennem azt a gondolatot is hozza, hogy magában Jairusban, az édesanyában, de a tanítványokban is, hogy ez egy olyan mértékű, döbbenetes csodatétel volt, amiben biztos, hogy bennük is ott volt egyfajta kétségeskedés, hogy akkor most Jézus valóban ezt a lánykát fel fogja támasztani. Nem sok feltámasztás, Naini ifjú, Lázár és Jairus lánya és maga Jézus, amit ismerünk az Új Szövetségből. És ez nem is úgy működik, hogy hú, Jézusnak erre is van hatalma, akkor menjünk már a temető felé, hogy ne túl illetlen gondolatot mondjak, de hogy ez csak egy példa volt arra mindenkinek, vagy vannak példák az Új Szövetségben mindenkinek arra, hogy Jézusnak erre is van hatalma. Igen, hiszed-e azt, hogy Jézusnak erre is van hatalma? Szóval ott vannak ebben a helyzetben, és kicsit azt az érzésünk a Lukács leírása szerint, hogy minthogyha maguk a szülők és a tanítványok is kétségeskedve fogadnák Jézusnak a szavát, hogy miért siránkoztok, hiszen csak elaludt, mert hogy valóban tényleg fel fogja támasztani. Szóval itt van Jézus, aki elmegy valakinek a házába, aki irányt vált, aki bátorítja az édesapát, és aki ebben a helyzetben sem fordul sarkon, hanem végzi az ő hatalmas munkáját, és annyit mond a kislánynak egyszerűen csak, hogy kislányom, kelj fel. Talita kumé, másik evangélium írja az eredeti szöveg szerint is, egy kedveskedő megszólítás, és az, hogy ébredj fel, kelj fel, és fel kell a gyermek. Megtapasztaltad-e már, hogy ennyire átkarolt, átölelt, felemelt az Isten? Ez a következő csomagnak a záró gondolata, Jézus érzékenysége, személyes figyelme feléd. Megtapasztaltad-e már, hogy érted, cselekedett, hogy téged bátorított, még azokban a helyzetekben is, amikor neked már kétségeskedés volt a szívedben, mert hogy Jézus ilyen átkarol, átölel, felemel az Isten. És olyan szép utolsó rövid egyik gondolatként a kibontás részben, az Isten jelenléte az egyszerű hétköznapokban, ahogy történik egy ilyen döbbenetes dolog, hogy tényleg feltámasztja azt a kislányt, és azt mondja, hogy adjatok neki enni. Kicsit visszarángatni a valóságba. Újra köztünk van. Na de nem kereteztetjük be és mutogatjuk innentől kezdve, hanem éli a mindennapos életét, és egyszerűen csak vannak szükségei, és azért, hogy a valóságot megéljük és elhiggyük, mondja, hogy adjatok neki enni. És igen, itt van a gondolat a végén, ami érdekes és furcsa, hogy azt mondja, hogy nem mondjátok el. Persze azért furcsa, mert biztos, hogy egy csomóan álltak a ház körül, meg ott voltak az utcában, hogy na, akkor ebből mi lesz? És azt mondja, hogy nem mondjátok el. És vélhetőleg biztos, hogy híre ment annak, hogy a gyermek feltámad, hiszen nem rejtegetni kellett őt ezután. De hogy arról van itt szó, hogy ez nem szenzáció, ez nem olyan, amit tényleg kirakunk a Facebookra, meg az Instára, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy ez a fajta személyes meggyőződés az Isten hatalmában, megtapasztalásában, ez ott van, és ott ők ezt megtapasztalták. És ez azt gondolom, hogy öröm, bár nem olyan újongó, mint amikor valaki megnyeri a Lottó 5-öst például, nem ilyen újongó, hanem egyszerűen csak ilyen döbbenetes, felfoghatatlan öröm. De milyen jó, hogy van ilyen is. És milyen jó, hogy mi is hihetünk, imádkozhatunk, és kérhetjük az Istent az ilyen csodákra a jelen való életünkben. És mondom, akkor iban sem gyógyult, illetve hogy támad fel mindenki, nyilván akiket Jézushoz vittek, azok meg is gyógyultak. És ma sincs az, hogy azt halljuk, hogy támadnak fel emberek, mert vélhetőleg nem ezt az időt érjük, de attól még nekünk hinni abban, hogy az Isten olyan csodákat is képes megcselekedni, amit mi nem gondolnánk, szabad, sőt nem csak szabad, hanem kell is. Mihez lehet ezt hasonlítani? Ugye azt mondtam az elején, hogy nem nagyon tudjuk átélni ezt a helyzetet, hiszen nem voltunk olyan helyzetben, mint még Jairus volt, hogy szülőként gyermeket kellett elengedni. De valahogy egy kicsit hagy hozzam ide az elveszett örök életnek az újra megtalálása, a megtérésnek a pillanata, az, amikor, és ebben már jó néhányatoknak vélhetőleg volt része, és adja Isten, hogy legyen, és formálja Isten bennetek azt, hogy rátaláljatok. De amikor valaki megbékél az Istennel, amikor ez a fajta békesség, ez a fajta hazatalálás, ez a fajta, amikor képes vagyok szeretettel átölelni az Istent, ott van az életemben, valami ilyesmi lehet, mert az ember a maga teremtett és bűnnel áthatott életében azt érzi meg, hogy nem mindig vannak, sőt, nincsen rendben a dolog, mert egy Istentől elszakított állapotban élünk. De amikor elfogadjuk a kereszt halál váltságát, akkor, amikor megtérünk, akkor, amikor azt mondjuk, hogy téged akarlak követni, Uram, akkor valamilyen érzésünk lehet, hogy visszakaptunk valamit, amit nem találtunk, ami nem volt a miénk, ami nem a mi hatáskörünkben van, hiszen ezt nem mi vásároljuk meg, vagy nem mi kaparjuk ki magunknak, hanem ingyen kegyelemből ott van, és kínálja az Isten, és azt mondja, hogy gyertek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Az elveszett örök életnek a megtapasztalása valami ilyen lehet, és ennek az öröme valami hasonló lehet ahhoz, amiről itt egy kicsit az ige szól. Közeledünk Húsvéthoz, figyeljünk erre is, milyen szépen itt van a feltámadás ebben a történetben. És sokszor a húsvét előtt, a bőti időszakban, a szenvedésre szoktunk csak figyelni, és amikor megkérdezik, hogy miről szól húsvét, akkor sokan addig jutnak, hogy Jézus haláláig, kereszt haláláig. Nem, húsvét a feltámadásról szól. Hiszed-e azt, hogy ez megtörtént, és megtörtént másokkal is, és megtörténik majd velünk is az ige szavai szerint. Szóval itt van a bátorítás a mai reggelre, ne félj, csak higgy. És akkor, amikor itt van előttünk az, hogy Isten csodákra képes, Isten döbbenetes csodákra képes, akkor én arra bátorítalak most, hogy akkor, amikor készülünk az imádságra, akkor gondold át, hogy milyen lehetetlennek hitt vagy megélt dolgokban, dolgok vesznek körül téged. És azt gondolom, hogy talán akkor leginkább megfogható számodra ez, hogyha a szeretteid között, a családodban, az ismerőseid között ti ellehetetlenült kapcsolatokra vagy folyamatokra gondolsz. És azt mondjuk, és azért imádkozunk, és arra figyelünk, hogy ezekben is kellenek csodák, hogy a kő szívből újra szerető szív alakuljon és formálódjon. És akkor, amikor hallod ezeket a hangokat, és előtted vannak lehet, hogy arcok, és lehet, hogy keserűség van a szívedben, akkor azt tudom mondani, hogy az ige arra bátorít téged ma reggel, hogy merj hinni, és az ige ugyanúgy szól nekünk is, amint ott, amikor ott Jairusnak, hogy ne félj, csak higgy. És nekünk ennyi a dolgunk, hogy higgyünk abban, hogy létrejöhetnek ellehetetlenül kapcsolatok, hogy ma is vannak gyógyulások, hogy Isten képes arra, hogy részünk legyen mindannyiunknak majd a csodálatos feltámadásban. Ezek ilyen emberi értelemmel felfoghatatlan dolgok, de hogy erre hív és erre tanít bennünket az ige, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, egy egyszerű hétfő reggel, egy csomó dologgal, amit tennünk kell a mai napon, meg a héten, meg a jövő héten, meg mire kell készülni. Valahogy úgy visz bennünket a hétfő reggelnek a ritmusa, az órarend, a csengetés, a megszokott napi ritmus is. Igen, hol vagy ebben te? És olyan jó, hogy ott vagy te, mert hogy a teremtő és fenntartó voltodnál a kereteket biztosítod, és köszönjük ezt is, az egyszerű szó lehetőségét és a lélegzet lehetőségét, a mozdulásnak és a megmozdulásnak a lehetőségét. De valahogy azt kérjük, hogy ilyen csodálatosan is hagyd tudjunk megélni és megtapasztalni téged. És köszönjük az igének a tanulságát, és köszönjük, hogy taníts bennünket arra, és tanítasz bennünket arra, hogy mikor kell nekünk is tennünk és cselekednünk, és lehet, hogy ez a cselekvés, ez nem más, mint az, hogy képesek vagyunk imádkozni azért, hogy te újra összehoz két embert, akik számunkra fontosak lennének, vagy megrekedt folyamatokban, vagy hogyha valaki nagyon megharagudott ránk, mert úgy viselkedtünk, vagy úgy voltunk vele, akkor tudjunk azért imádkozni, hogy megbocsátani képes legyen, és mi pedig képesek legyünk bocsánatot kérni. Urunk Istenünk, így segíts megélni a csodákat, a csendben is, a saját szükségeinkben. És segíts bennünket észrevenni az apró csodákat is, amelyeket te megcselekszel minden nap. Eléd hozzuk szeretteinket is, eléd hozzuk azokat, akik szükségben szenvednek, és Uram, én azért imádkozom, hogy adj nekünk olyan szemet, fület, szívet, hogy észrevegyük, hogy kinek is, mikor és hogyan kell segítenünk. Hogy mi magunk tudjunk a szeretetnek a megnyilvánulói jelenléte lenni ezek felé, az emberek felé. Áldj meg és őrizd meg bennünket, Jézusért kérünk. Aki így tanított bennünket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.
házunkba is jöjje velünk, te templomoddá, Istenünk, ha áldott volt bejövésünk, legyen áldott kimenésünk.
Köszönjük szépen!